Pulzus Podcast. Az e-sport tudományosan szórakoztató podcastja. Minden, ami a futás, kerékpár, triatlon világából érdekelhet. Diagnosztika, frissítés, felkészülés, hírek és aktualitások. Pulzus Podcast.
Köszönjük szépen, hogy így rendelkezésünkre álltál. Te most a pihenő időszakodat töltöd, ugye? Ha jól sejtem. Ez mit jelent neked, hogy pihenő időszak? Tehát ez véget értek a versenyek, jön a következő év. Hogy zajlik nálad ez a pihenő időszak?
Hát én is akkor köszönöm a lehetőséget, meg a felkérést. Ez az első interjúm így az Osztredomba, a pihenő időszakban. Már nagyon rég adtam amúgy így interjút, úgyhogy örülök is, hogy van is szakmai része is lesz, remélem, akkor elég sok. Én is szeretek szakmázni, de én is megértem azt, hogy azért vissza is kell fogni, mert igencsak lecsökkented az érdeklődők számát, hogyha mondjuk a VO2 Maxról beszélsz hosszú percekig. Szóval igen, most kezdtem, úgymond kezdtem. Nem is tudom, hogy kellett tenném a kezdetét a pihenőidőszakomnak. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a Lombardia végével. Ez ugye az utolsó versenyem volt idén, október 8-án volt, vagy 9 vagy 7-én, nem is tudom, már október első hétvégén volt ugye az utolsó verseny, onnan ide Andorrára jöttem vissza, én most itt élek, és még az első héten nagyon szép idő volt, akkor elég sokat bringáztam még, aztán így fokozatosan egyre kevesebbet, így a héten is egyre kevesebbet megyek, most nagyon kisütött a nap itt, ahogy elkezdtünk beszélgetni, picit látszik is, úgyhogy lehet még délután elmegyek, de most már tényleg azon van, hogy teljes pihenő, és igyekezzek amúgy minél kevesebbet. Nyilván nincs megtiltva, de ilyenkor felesleges igazából sokat meg hosszúakat menni, úgyhogy most csak ilyen nagyon örömbringázásban vagyok. Nálam ezt jelenti az off-season, meg leginkább azt jelenti, hogy nem mindent a bringázáshoz igazítok, hanem a bringázást igazítom a többi dologhoz, ami néha azért jól tud esni, hogy nem tudom, egy bevásárlás után megyek bringázni, nem pedig fordítva.
Mondtad, hogy teljes pihenő. Ez azt jelenti, hogy úgy kell elképzelni, hogy az lenne a legjobb, legideálisabb, ezt nem tudom, hogy fogalmazzam, hogy mondjuk egy hétig, két hétig nem csinálsz az égegyet a világon semmit.
Hát igen, nálam ez hát nem is probléma volt, de én úgy szocializálódtam édesapámnál, hogy így az off-season az így nem igazán létezett, mint fogalom. Egy-két hét volt, amikor mondjuk csak 3 naponta bringáztunk, vagy 2 naponta, tehát hogy így viszonylag keveset, és azt is könnyedén, de hogy mindig bringáztunk, mert máshogy osztottuk be a pihenőket, nyilván nyáron is volt egy kicsit nagyobb pihenő nyári szünetben, még úgy gyerekkorban, aztán ahogy bekerültem a profi világba, én is megtanultam azt, hogy így ahogy véget érnek a versenyek, akkor megéri csinálni egy hosszabb periódust, amikor igazán minimálra veszed úgymond legalább a kerékpáros tevékenységet. Szóval én is itt a Pireneusokban mondjuk rengeteget szeretnék túrázni majd, meg megyek nyaralni, ott egyáltalán nem fogok bringázni, úgyhogy ezért is szerettem volna, meg akarok akár ma is bringázni, hogy amikor meg szép idő van, meg jó kedvem van, meg amit, hogy jó kedvűen tudok biciklizni, akkor megyek, mert szerintem nem árt, viszont nekem vissza kell fogni magam, mert én is érzem, hogyha hagyok egy hónapot, hogy feltöltődjön a szervezet, akkor az jót tesz. Van amúgy olyan ismerősöm, vagy a profi világból sok mindenki tudok, aki akár 6 hetet is kerékpár nélkül tölt teljesen. Ugyanolyan jó formában tudsz azért lendülni a következő év tavaszára mondjuk.
Ez egyébként egy nagyon fontos üzenet, és köszönöm, hogy ezt így elmondtad, azért is tértem erre ki ennyire, mert mi elsődlegesen amatőrökkel foglalkozunk, akik munka mellett sportolnak, és nagyon nehéz őket visszafogni. Tehát, hogy nehezebb őt neki azt mondani, hogy figyelj, ma ne csináljál semmit, mint azt mondani neki, hogy ma van 6 óra edzésed tele résztávval, meg mit tudom én mivel, tehát hogy ez így nagyon, nagyon nehéz, sokszor tényleg sokkal nehezebb így tényleg visszafogni őket. Kilók ilyenkor nem szaladnak föl. Tehát, hogy így nagyon leálltok, és akkor így nem indulnak el fölfelé. Nincs ilyen probléma?
Nekem nincs igazán, mert amúgy nem érzem azt, hogy ki lennék annyira hegyezve, vagy hogy eddig ki lettem volna, idén sem voltam. Hogy annyira a limiten mozognék, hogy tényleg a szervezetem, amint kicsit szabadabban kajálok, egyből felugranak. Én fogytam most az elmúlt 2 hét alatt kb. 1 kilót, vagy másfelet. Bár nem is tudom, minek mérem, tehát ez is egy olyan dolog, hogy nem kéne. De érzem magamon, hogy nem reggelizek olyan sokat, nem olyan rendszerességgel kajálok, tehát hogy össze-vissza étkezem, és jókat meg, amihez kedvem van, de igyekszem egy icipicit figyelni is, és ez már nekem elég most ahhoz, hogy ezekkel a napi 1-2 órás rövid bringázásokkal ezzel már én fogyok, mert a szezonban rengeteget eszek, tehát ott meg van mondva, és sokan azt hiszik, hogy nálunk ugye Jumbónál is ez a food coach, amikor számoljuk az összes kalóriát, az azért van, hogy ugye, hogy szinten tartsuk a súlyt, de nálam a szinten tartás az ugye inkább pluszba történik, tehát sokszor azt érzem, hogy többet eszek, mint én amúgy ettem volna, de az csak azért van, hogy mindig 100%-osan regenerálódjak. Most nem érdekel azt, hogy 100%-osan regenerálódok-e, hanem csak eszek, ahogy kedvem van, és ez már nekem elég ahhoz, hogy hogy legalább szinten tartsak, vagy egy picit fogyjak. Nyilván, ha majd elmegyek nyaralni, semmennyit nem fogok bringázni, úgymond csak város nézni, túrázni, ez az, akkor feljönnek szerintem a kilók, tavaly is ezért feljött. De ez meg talán egészséges is egy kicsit itt tél előtt, hogy a hidegebb hónapokban ne fázd meg, ne betegedj meg, legyen mindig tartalék mindenbe, mert főleg egy december-január hónapban lehet egy kilóval, kettővel is könnyebb, de ha csak egy hétre lebetegedsz, és egy hét munka kiesik, az sokkal többet befolyásol, mint az egy kiló, úgyhogy nekem egy ezzel, hál' Istennek nincsen problémám, nekem a szezon közben kicsit nehezebb fogyni.
Mert akkor ugye használod ezt, említetted ezt a food coachot, erről ugye mi is hallottunk már, nem egyszer, nem kétszer, meg már beszéltél is róla, hogy a Jumbónál milyen profi dolgok vannak. Ezt hogyan kell elképzelni, ezt a food coachot? Ezt el tudnám mondani röviden?
Hát ez egy alkalmazás, nagyjából olyan, mint a MyFitnessPal, vagy van még jó pár ilyen alkalmazás ugye a okostelefonokra. Itt beállítod nyilván a saját adataidat, életkor, súly, magasság, hasonlók, aztán meg, hogy mi a célod, nyilván fogyni akarsz, ízni akarsz, valamint, hogy aznap mi a terv. Nálunk ez nem úgy van, hogy ma közepes nehézségű napod van, hanem pontosan, hogy hány percet mentél, hány watton, hány kilozsult használtál el, hány kalóriát égettél el, és akkor ezt hogy osszák fel, hogy megvannak ugye a makrók is, hogy szénhidrát, zsírok, proteinek, ez így fel van osztva, és ez nekünk így előre meg van írva. Mikor itthon vagyok, akkor úgy van megírva, hogy a kalória legyen meg igyekszem a makrókra is figyelni. Mikor a versenyen vagy edzőtáborról vagyunk, és ezért tök jó amúgy minél több edzőtábort nyomni a Jumbóval, akkor ott mindenki van számolva, szóval én csak oda megyek egy ilyen svédasztalos büféhez, és látom, hogy 163 g tészta, ehhez 128 g szósz, ahhoz jön, még néha ilyeneket is leírnak, hogy akkor 5 g fenyőmaga a tetejére, vagy tehát, hogy ilyen finom legyen, meg tényleg esztétikus legyen, úgyhogy ott ki van támolva az összes ilyen dolog. Hogyha többet edzettem, mint a tervezett, akkor átkalkulálják, ez mindig így van, tehát akkor a vacsorát átszabják, általában hozzá kell adni, nyilván kicsit több avat, mint tervezték, nyilván inkább alá terveznek, mint fölé, és akkor így követed az úgymond megadott kalóriákat, itton is ezt teszem mondjuk 4 óra egy edzés, akkor 1000 kalória nagyjából a reggeli. Akkor azt én döntöm el, hogy amúgy mit eszek meg, hogyan, de igyekszem azt, amit amúgy a csapatnál is ajánlanak meg, tehát akkor nem tudom, csinálok 120 g zabot, utána eszek valamennyi kenyeret, eszek egy 7 tojásból egy rántottát, és akkor nagyjából így meg is vagy a reggelivel.
Nem macera ez? Tehát, hogy ezt meg lehet szokni, jó ez, vagy ezt te hogy éled meg ezt az egészet?
Én már hosszú évek óta úgy állok hozzá, hogy egyszer el fog jönni ez az idő, mikor mindent bele akarok tenni, és érzem azt, hogy ez egy olyan lépcsőfoka, meg ez egy olyan aspektus, amiben nekem nagyon sokat kellett fejlődni, és tudtam, hogy el fog ez jönni, és vártam is rá, hogy eljöjjön. Úgyhogy így, hogy idén teljes egészében ezt csináltam, és még kértem is, hogy extrán akár legyenek velem szigorúak, vagy felügyeljenek, így se érdem, hogy ez nagyon nagy terhet rakott volna rá, engem ez motivált, minden egyes kajálás egy motiváció volt. Nem éreztem azt, hogy éheznék egy percig se, nem volt nehéz, rengeteget tanultam az ételekről, a Nutri-Score-ról, rengeteget arról, hogy mikor, milyen energiaforrást érdemes bevinni, szóval sokkal tudatosabb lettem ebben, és engem ez tökre motivál, úgyhogy nincs rajtunk az a teher, és az edzőtáborokban, versenyekben sincs az, hogy a dietetikus ott állna és nézni, hogy tényleg annyit szedsz ki. Tehát megvan hagyva mindig az emberi faktor, ők is tudnak a hibázni a számolással, vagy uh-huh. nehéz azt kitámolni, hogy mondjuk zuhog az eső 5 órán keresztül, és annyira elfáradsz egy ilyen Grand Tour közben egy szakaszon, hogy lehet, hogy alacsony volt az átlagvat, mert ugye a csúszós út miatt sokszor nem tekered a pedált, és akkor leviti az átlagvatot, viszont a nap végén érzed, hogy teljesen kiürültél, elfogytál, akkor megmondják, hogy akkor érzed, hogy még kell, akkor egyél nyugodtan. Tehát, hogy nincs rajtunk ez a kifejezett teherük, csak egy nagyon erős és nagyon jó útmutatást adnak, úgyhogy én élvezem egyelőre nagyon, és amikor úgy érzem, hogy egy nap ez ma sok nekem, akkor inkább csak a megérzésekre hagyatkozok, úgyhogy eddig teljesen jó ezzel dolgozni, nagyon szeretem.
Korábban ez nem volt így egyébként? Itt most egy kérdés nekem megfogalmazódott bennem, hogy korábbi csapataidnál ez nem volt így, hogy ennyire szigorú lett volna? Ezt most a Jumbónál találkoztál ezzel ilyen koncentráltan?
Hát az első World Tour csapatomban még nem volt ilyen, akkoriban még nem volt 2020-ban, tehát nagyon sokat változott ez pár év alatt, akkor még nem minden csapat csinált ezt ilyen erősen, már a Jumbo már akkor is nyilván sokkal előrébb járt ebbe. Aztán a Groupamánál volt dietetikusunk, és ő is mindenbe segített, és nagyon hasonló alapelveket követett, de ott nem volt se applikáció, se egy komoly stáb, aki segít folyamatosan kiszámolni a kalóriákat. Itt annyi volt leírva, hogy kaptam nagyjából 10 PDF-et, minden PDF egy ilyen 4-5 oldal, és akkor ott megvan adva, hogy ott inkább úgy volt, hogy ma 4 órát edzel közepes intenzitás, akkor nagyjából ennyi legyen a reggeli, ennyi. Ez sokkal inkább egy ilyen guideline volt, amit letölthetsz az internetről, gyakorlatilag fogsz találni ilyen cikkeket, hogy ki mit ajánl, és ezt nekünk külön állította össze a dietetikus, meg nekem is az én kilomra átszámolta az egészet, és akkor egyszer év elején elküldött egy ilyen PDF-et, azt nem nyitottam meg minden nap, hogy akkor mennyit reggelizek, meg minden. Egyszer átolvastam, próbáltam memorizálni, aztán nagyjából ennyi volt, ez nem volt olyan kifejezett nagy segítség, főleg attól, hogy ha tényleg nem számolod, és ez volt nekem az elején furcsa, hogy jó, próbáljunk valamennyire követni, de azért nagyon, nagyon ilyen hát ilyen németesnek tűnik nekem, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát ez a minden kalóriát egyesével, és a végén én is úgy érzem most, hogy ez vagy így lehet, vagy nem, mert utána napközben megeszel 3-4 csokit, vagy bármit, és akkor jó, hát ezt most ne érjük bele, jó, ez most így, meg úgy, akkor ilyen 1000 kalóriákat tudsz plusz-minuszba elcsúszni, és ez nem az a profi sport, az nem az a szint, ahol ezt megengedheted. Úgyhogy tényleg csak így lehet, hogy én is... Mondjuk én nagy kávés vagyok, láttátok itt is most ittam egy kapucsinót, akkor én megnézem, hogy melyik tejet ittam, és hogy kb. Hány decit. Tudom, hogy melyik pohár mennyi, ha isztok mondjuk egy nap 3 kapucsinót, akkor az kb. Ilyen 160 kalória plusz, és akkor azt beírom, hogy az annyi, mert ha mondjuk megisztok 4 kapucsinót, az már 200 kalória, ha egy héten keresztül minden nap megisztod, de nem írod be, és akkor mondjuk szeretnél fogyni, de nem történik semmi, akkor úgy nehéz, úgyhogy... Kicsit szigorúnak kell így lenni, de én ezt élvezem, hogy ha mondjuk van kedvem, én nagy gumiszukros is vagyok, vagy úgy nőttem fel, hogy rengeteget ettem, nagyszüleimtől mindent kaptam. Most már soha nem eszek meg így csak úgy random egy zacskó gumiszukrot, de ha megeszek mondjuk 5-6 szemet, azt tudom, hogy mondjuk 20 gram, az is egy 100 kalória, és akkor én ezt beírom mindig ebbe az appba, vagy itt van a MyFitnessPal-ba, és azon követtem, hogy az mennyi.
Uh-huh. Itt említetted ezt a rugalmasságot, amivel kezelitek ezt az egészet, mert ugye tényleg, amit mondod, hogyha 5 órán keresztül ázol a nyerekben és fázol, akkor hiába alacsonyak a wattok, hát attól még brutálisan ki tudsz merülni, és nem probléma ilyenkor, hogyha tehát kiszámolják, hogy 200 g tésztát kell enned, és akkor azt érzed, hogy ez neked kevés, akkor mégiscsak többet viszel be. Ez nagyon érdekes, ezzel a szemlélettel egyébként most találkoztam én is, nem is olyan nagyon régen, hogy egy dietetikus mondta azt, hogy nagyon nehéz kiszámolni pontosan a kalóriákat, pontosan az ilyen faktorok miatt, az ilyen tényezők miatt. Minden igazából egy becslés, és hogy ott van mindig benne az emberi faktor ebben az egészben, amikor érzed azt, hogy na neked mire van szükséged, vagy mire nincs szükséged, vagy kell-e még plusz, vagy kell-e még mínusz. Nagyon tetszik tényleg ez a profizmus. ha van-e olyan dolog, amit kiemelnél, amit a Jumbónál tanultál, így a táplálkozásról, ugye mondtad, hogy nagyon sok mindent tanultál így a táplálkozásról, nagyon sok dolgot ellestünk, megtanultál. Van-e olyan egy-két dolog, amit így kiemelnél, ami mondjuk ilyen meghökkentő, meglepő, amire nem gondoltad volna, hogy így van, és bevezetted ezt a szokást, és tényleg pozitív hatásai vannak ennek?
Hát most egy gyorsan két dolog jut eszembe. Az első, ami így nekem megdöbbentő volt, az, hogy ugye, mikor azt mondom, hogy számoljuk a kalóriákat, akkor szerintem nagyon sok ember ezt úgy gondolja, hogy akkor csirkerizs, meg páros zöldség, viszont mi rengeteg cukrot eszünk. Szóval mi 0-24-ben cukrot eszünk, nem úgy, hogy kristálycukrot kanalazunk, de hogy nagyon nagy része a minden kajálásnak a cukor. Úgyhogy lehet, hogy ez változni fog majd évek múltán, mert kitalálják, hogy mégse ez a jó, de hogy most azon az állásponton vannak, hogy mi mindig az a legjobb üzemanyag, ezért bevisszük a megfelelő szénhidrátot, nyilván a fehérjéket és zsírokat is, de hogy bizonyos szint fölött felesleges megenni 1 kiló tésztát, viszont ha másnap is van verseny, kifejezetten a szakaszversenyekre gondolok, akkor nálunk elterjedt ez a, pont nincs most itt, itt volt előbb az asztalon, ez a rizs pufi, tehát ez a szénhidrátos tallér, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt, ez a rice cracker, és azt mi mondjuk lekvárral szétkenjük, és ebből még van mondjuk 4, és oda van írva, hogy akkor az mondjuk 70 gramnyi lekvár, vagy 70 gramnyi inkább úgy szokott lenni, hogy sweet topping, tehát hogy ez az édes topping. Nyilván nem előszeretettel használják a nutellát, de néha van nekünk egy karácsony, mert azért nyilván abban sok a zsír, de hogy mondjuk szoktunk rakni ricottát alá, és akkor a hollandoknak van egy ilyen szórás, ilyen cukorszórás, úgy néz ki, mint ez a tortadíz, de sokkal-sokkal finomabb, és abból szoktunk így szórni. És akkor megettél 4-5 ilyen crackert, akkor megettél mondjuk még 50 gramnyi cukrot, ami azért egész sok. És ez megvan a reggelinél, az ebédnél, a vacsoránál is, úgyhogy én édesztályú vagyok, úgyhogy ezzel nincs bajom, de néha rengetegnek tűnik. Tehát 100 gram lekvár, mondjuk ilyen krékörön vagy kenyéren, még az ebéd után, vagy a vacsora után, az nagyon sok tud lenni. Na, soknak érzed, összeragad a nyálatádba, de én azért meg szoktam küzdeni vele. Ritkán van, hogy nem tudom azt már megenni, vagy nem esne jól. Kicsit többször van, hogy amúgy ennék még egyet, jól esne. Tehát nem ilyen desszertek vannak, hanem ezt a cukrot így nyomjuk. Úgyhogy ezt érzem én is, hogy nyilván súly, kalória arányba, vagy nem is, nyilván szeretnénk nem 1 kilóval nehezebbek lenni másnapra, akkor talán a cukor, ami a legtöbb kalóriát adja, úgyhogy nyilván a zsír is rengeteget ad grammonként, csak az nem az a kalória, amire nekünk szükség van, úgyhogy rengeteg cukrot se tesztünk, ami még ilyen furcsa volt, és az nem egy ennyire kirívó dolog, csak mi mindig 5 étkezést tartunk, vagy inkább 6-ot. Tehát, hogy felosztják sokkal inkább a táplálkozást. Van egy reggeli, van ugye a bringán való táplálkozás, az is nagyon speckon ki van számolva, hogy mikor, mit kell, melyik órában. Van egy ebéd, és akkor 3 órára rá van egy uzsonna, aztán egy vacsora, aztán még lefekvés előtt is van egy ilyen proteines, kicsi cukros valami. És én nem így étkeztem eddig, vagy ritkán figyeltem erre, idéntől már erre teljesen figyelek, még itthon is mindig van nálam egy olyan joghurt, vagy valami estére, egy kis műzlivel, hogy a metabolizmust azt folyamatosan pörgessük, hogy minél jobban ez be tudjon épülni, együtt helyben megenni 1500 kalóriát nem annyira jó, szét kell osztani, hogy sokkal jobb a regenerálódás, a szakaszok utáni kajálás is 2 részre van szedve. Szóval van egy 5 órás takasz mondjuk itt a Vueltán, és körülbelül egy ekkora tálka kaját kapsz utána. És mert felesleges megenni 3-szor annyit, még ha jól is esne. És utána 40 perc múlva megint egyél meg egy tálka kaját. Szóval, hogy mit eszel, az is nagyon fontos, de hogy mikor az, amit engem eddig nem annyira edukáltak, és itt erre nagyon figyelnek, hogy mikor. Tehát gyakorlatilag percre pontosan esszük a kaját, meg a recovery-séket, meg a lefekvés előtti kajálás. Tehát, hogy ez, amiben érzem, hogy ebbe sok van.
Ez tiszta ilyen robotos, ilyen program szerint így megvan minden, és akkor tessék, adják a kaját. Mondtad, hogy a frissítésnél is ki van számolva minden. nagy vonalakban el tudod mondani, hogy miket szoktatok tolni itt frissítés tekintetében egy ilyen 5 órás szakaszon mondjuk a Vuelta-n?
Hát figyelj, meg is tudom mutatni, meg tudok amúgy a következőben. És biztos örülni a szponzor, ha így reklámoznám. Van nekünk egy ilyen, hát ez ilyen Nugat bár, mi ugye Amax termékekkel megyünk, ez egy holland márka, ez a fehér ilyen Nugat, egy pár mogyoró darabbal. Van egy ilyen turbó bár, ez nem egy gél, hanem ez inkább egy ilyen gumicukor, bár nem mondanám közel se olyan finomnak. Aztán vannak még ugye a rizszeletek, amit a séfek vagy a masszörök csinálnak, mint ugye minden csapatnál. Ez a tehát rendes rizsből lefőzött ilyen szelet, frissen. Meg ugye vannak a gélek abból is, ugye különböző gramba, különböző arányba ugye a, nem is tudom, a maltodextrinnel, meg tehát hogy az arány, az ugye hogy legyen. Úgyhogy ez van így megmondva, hogy kb. Melyik órában hány ilyet, hány olyat. Igazából a gram, ami a legfontosabb. Én például nagyon szeretem ezt a nugátot. Valaki ezt nem szereti enni versenyen. Kicsit úgy ragad, nem tudom. Valaki inkább csak géleket eszik. Nekem a hacsom az nem bírja, ha 5 óránál csak géleket eszek. Nekem kell valami szilárd is hacsomba. És akkor megvan mondva, hogy az első órában 60 gram, az mondjuk egy ilyen szelet, és egy kulacs izotóniás ital, akkor a másodikban 90 gram, vagy 120 gram, és akkor meg van mondva, hogy mikor mennyi, ezt igyekszem figyelni, néha nagyon nehéz követni, mert nagyon intenzív verseny közben annyira érdekesen telik az idő, néha nagyon lassan, néha nagyon gyorsan, hirtelen azt se tudod, mikor etted az utolsót. Én biztos majd néha megetek sokkal többet is, mint kéne egy órában, mert inkább ez ilyen pánikszerű, hogy inkább többet, mint kevesebbet, de sokszor van, hogy kéne 120 grammot is enni, és ilyen 60-80-nál elakadok, és akkor az nem kifejezetten jó hosszú távon, az utolsó órában mondjuk, vagy akár az utolsó sprint már nem úgy megy. Úgyhogy hát ez van így leosztva, ez elég hasonlóan volt a Groupamában is, tehát erre már sokkal jobban figyel az összes csapat is.
Nagyon be van tényleg ez a, nagyon látszik ez a profizmus ebben a kajálásban, frissítésben, mindenben, az edzésben. Ott is megvan ugyanez a fajta profizmus, azok ott, hogy működnek, hogyan naplózzátok az edzéseket, miket szoktatok figyelni, mik így a jellemzők ezzel kapcsolatban?
Hát persze, természetesen. Szerintem talán még fontosabb is az edzés, nekem személy szerint. Lehet valaki azt mondani, hogy az étkezés, én nekem az edzés a legfontosabb része igazából. Utána jön a mentális, aztán az étkezés. Úgyhogy nekem tényleg az edzés a legfontosabb, így attól lehet szerintem a legprofibb. Nyilván van egy adott tehetsége mindenkinek, és utána abból kell kihozni a maxot, úgyhogy így értem, hogy amire te befolyással lehetsz, az maga az edzés, hogy milyen munkát végzel, és hogy ki az edződ. Úgyhogy nálunk is szerintem a legjobb edzők itt vannak az egész világon. Nyilván nagyon sok más csapatnál is vannak óriási nagy koponyák, az UAE-nél, az Ineos-nál is, a Quickstep-nél is. Minden csapatban vannak nagyon jó edzők, de itt nálunk egyértelműen csak nagyon jó edzők vannak. Az én edzőm az Mark Lambrecht volt idén, aki most távozik Roglic-sal, megy ugye a Borába, aminek egyrészt örülök is, mert szeretem a Markot, megkedveltem, ő egy idősebb úr, nagyon-nagyon rendes, és nagyon várja az új kihívást. Tehát azért örülök neki, mert ő boldog lesz tőle, meg nem döntött volna így, hogyha nem akarná egyértelműen. Másrészt pedig, ami azt sajnálom nyilván, hogy azért már a harmadik World Tour csapatom ez, ugye az első megszűnt a Covid miatt, utána 2 évig voltam a franciáknál, és most hát minimum 3 évet itt leszek, remélem azért sokkal többet is, és már hát a sokadik edzőm ő. Tehát a karrierem első fele úgy nézett, hogy végig édesapámmal dolgoztunk, és folyamat együtt fejlődtünk, ő mint edző, én mint sportoló, és azóta pedig túlsűrűn cserélem, én azt érzem, és kell, tehát már nyáron azt beszéltem ezzel az edzővel, amikor ő még nem tudta, hogy el fog menni, hogy még csak kapargatjuk a felszínt, és hogy jövőre mennyire nagyot tudunk majd együtt lépni teljesítménybe, mert ő is sokkal jobban rám érez. Hát ez most nem fog így összejönni, de ha minden igaz, akkor a Jonas Vingegaard edzője lesz az edzőm, őt én kértem magamnak, mert nagyon szimpatikus, ahogy ő dolgozik, ő sokkal fiatalabb, ő talán ilyen 40 év körüli, és ő nagyon szigorú. És ezt nem úgy értem, hogy nyomást helyezne rád, vagy tehát nem a szó negatív értelmében értem, hanem úgy, hogy ő edzés után egy órával, ha nincs feltöltve, akkor írja, hogy milyen volt, hogy volt, tölt fel az edzést, ki akarja elemezni, meg akarja nézni, pontozzam, írjam le, mondjam el a véleményem, holnap beszéljünk, reggel esik az eső, hideg van, hogy érzem magam. Tehát, hogy megvan a világ legprofibb, mostani tudás szerint a legprofibb edzés, a résztávok, az összetettsége, a nehézsége, a minden más, és emellett nagyon figyel az emberi oldalra, tehát, hogy ilyen volt a mostani edzőm is, ő jóval idősebb, és ő jóval old school-abb az ilyen módszerekben. Az is tök jó volt, hogy nagyon sok szabadságot adott nekem, és mégis minden héten tudtam teljesíteni, tehát a formaidőzítéshez nagyon értett, és nyilván látszik Roglicson is, hogy nem véletlen megy úgy, ahogy, tehát, hogy elképesztő jó munkát belerak, meg okosan, de kíváncsi vagyok, hogy így, ami a Jonasnak bevált ez a még fókuszáltabb dolog, ez hogy fog nálam működni, úgyhogy nálam, vagy én úgy érzem, hogy talán ez a legfontosabb feladat, és sok versenyzőt látok, akár Magyarországon is, akár a World Tour-ba is, de profiknál is, vagy külföldön is, hogy amíg nem találod meg a megfelelő edzőt, vagy azt, aki hozzád illik, vagy akinek tényleg van akkora tudása, addig nem fogsz egyről a kettőre lépni, nem fogsz fejlődni, és ez akár rám is igaz. Tehát, hogyha ha olyan edzőm lenne, aki nem nagyobb tudásba, mint mondjuk én, és nekem nem nagy a tudásom, de mondjuk nem adja meg azt a fókuszt, azt a tiszteletet a versenyzőnek, hogy bármikor el lehet érni, mint edző, akkor szerintem akkor tártalan így komoly edzőségről beszélni, és ebben érzem, hogy itt a Jumbónál nagyon jók az edzők, mert tényleg érzed, hogy nagyon szenvedélyesek, és hogy ez az életük. Tehát, hogy bármikor fel tudod hívni, bármikor bármi van, és az elmúlt években édesapám után nem éreztem ezt, még World Tour szinten se, hogy kinézek reggel az ablakon, és zuhog az eső, és 5 óra van írva, akkor mit csináljak? Kezdjem el az 5 órát, és fázlak meg, vagy körgőzzek, vagy mi legyen? És akkor ott ülsz a dilemmába, és nem tudod elérni az edzőt. Tehát ez a legrosszabb része nekem, amit egy edző tud tenni. Nyilván nem elvárható mondjuk egy amatőr sportoló részéről, hogy egy havi díjat fizet az edzőnek, és akkor ő 24-ben tudja zaklatni az edzőt, neki is majd van a élete, én is próbálom minél kevesebbet, de ez, ami
ez egy más nagyon... szint, amit te csinálsz, igen, ez egy más
igen, ez ami sokat ad, hogyha ha fontosnak érzi magát a versenyző, és ha van egy jó edződ, akinek adsz a szavára, és ő egyből visszaír, akkor te is azt érzed, hogy hú, akkor én biztos nagyon fontos vagyok neki.
Na, kicsit idézőjelben kinyírt ez a következő kérdés, mert ezt akartam volna kérdezni, hogy számodra mi a legfontosabb az edzőben, hogy mondtad, hogy sok edződ volt meg minden, de így meg kicsit meg is válaszoltad ezt, ha jól érzékelem, az a szakmai tudás, és az, hogy elérhető legyen, és odafigyeljen rád, hogy nem tudom, kiegészítené-e még ezt a dolgot, hogy mi a legfontosabb számodra az edződben.
Nem, talán így is kicsit túlhúztam. Ez tehát, hogy hiteles legyen szakmailag, és utána elérhető legyen. Tehát, hogy tényleg nem csak az elérhetőség, hanem az, hogy érezd, hogy figyelve vagy, hogy fontos vagy, hogy csak egy like jelet dobjon az edzésre, hogy igen, láttam, megnéztem, hibátlan voltak a mai résztávok, tehát ilyesmi dolgok, amik minden nap adnak egy keveset.
Aha. Itt nekem lenne most egy kérdésem. Itt ez a gyakorlatban egyébként ez hogy néz ki, mert minket az e-sportnál azért sok kritika ér, hogy ez az online edzéstervezés ez mennyire személytelen, és hogy ez nem az edző meg a sportoló között nincsen meg ez a kapcsolat. Tehát ezt is úgy kell elképzelni, hogy igazából az edződ az nem ott van a fenekedben, hanem esetleg egy másik országban, és egy online platformon keresztül naplózzátok az edzést, és aztán ő utána ott szépen kielemzi a te szinteden nyilván ezeket az edzéseket, ugye?
Igen, hát elég ritka amúgy szerintem, hogy egy edző ott van a helyszínen, ez a profiknál előfordulhat, meg minél jobb, minél többször előfordul, akár edzőtáborokban, versenyek során, hogy szemmel is lássa az edző, hogy akár egy olyat, hogy a bal láb egyensúly az mondjuk mindig eltér, de mondjuk miért ér el, lesz egy jó edző, például nekem erre édesapám is figyel, és ezt próbáltunk mindig fejleszteni, a szemmel látja, hogy a jobb térd mondjuk kalimpál, vagy jár, vagy nem a megfelelő hajtástechnikát csinálod, ezt nem fogod tudni látni a Training Peaks-en, vagy bármelyik Garmin Connect-en a különböző oldalakon, viszont nem elvárható, hogy mondjuk 8 versenyző 8 különböző országban él egy profi csapatnál, hogy mindenkinél ott legyen. Tehát az én edzőm évközben csak az edzőtáborokban látott, egyszer sem volt itt a házamnál, és nézte, hogy indulok el, hogy edzek. Ez egy kölcsönös kommunikáció, hogy megpróbálom neki elmagyarázni, Magyarországon is, ha ott vagyok, megpróbáltam neki elmagyarázni, hogy olyan résztávot ne írjon, hogy fél óra vagy egy óra hegymenet, mert nem fogom tudni megoldani. El kell kezdjem síkon, gyakorlatilag Pest külsőn, és akkor az utolsó 10 perc dobogókőre van, de az nem hegyi résztáv. Tehát, hogy ezt meg kell neki érteni, hogy ha ott vagyok, akkor mik a lehetőségeim, hogyha itt vagyok Andorrán, akkor mik a lehetőségek, hogy télen mondjuk ömlik a hó, és 0 fok van, nyilván ez lehet Budapesten is, vagy Magyarországon, tehát, hogy online csinálunk mindent, online megy a kommunikáció, de hogy legyen ennyire úgymond személyes az egész, vagy érezzem úgy, hogy ott van mellettem. Tehát, hogy ez ami nekem fontos.
Mondtad azt, hogy csak nyomjon egy lájkot, vagy kommenteljen, de hogy az edzés elemzések azok hosszabbak is szoktak lenni? Tehát, hogy van úgy, hogy elmélyedtek akár egy ciklusnak a munkájába, és akkor ő elmagyarázza neked, amiket lát?
Hát van ilyen, kifejezetten, hogyha kérem. Tehát minden versenyző más. Például, most nem tudom, Rohan Dennis, nyilván sok mindenkinek megvan, időfutam bajnok, nagyon-nagyon profi, elképesztően tehetséges, de őt nem érdekli az egész évben ilyen mélyen, mert őt ezt túlterheli. Tehát ezt meg is mondja ő, hogy ő egy tök más világban nőtt fel, ő máshogy kezeli ezt, ő a futkocsot is máshogy kezeli, és ő attól sikeres, amit ő tud, vagy úgy érzi, hogy attól sikeres. Ez például Roglic is tök lazán kezeli a legtöbb ilyen dolgot, mind az edzést, mind amúgy a viszonylag a kajálást itt, és mégis amúgy rendkívül száraz, és szerintem életében egyszer se éhezett még el. Tehát, hogy azért pontosan jól csinál minden, de hogy ő nem veszi annyira mondjuk szigorúan, mint például Jonas. Jonas, ő 100%-osan követi a foodcoachot, 100%-osan követi az edzői utasításokat, egy perccel nem nyomja tovább a résztávot, hogyha nem kell. És azért, mert bízik az edzőbe, és tudja, hogy az edző mondjuk hosszabbat írna. Tehát ez mindenkiben más. Valaki igényli, hogy így visszaérjenek, valaki pedig nem. Én nekem jól esik, hogyha látom, hogy kielemzik akár hosszabban is az edzésemet, de én se igénylem, mert pontosan tudom, hogy ő mit szeretett volna, és hogy mi az, amit én meg tudtam csinálni, mi az, amit nem, és amúgy meg a verseny visszaigazolja. Tehát a profi országúti sportban majdnem minden héten van verseny, vissza lett igazolva, nem kell kielemezni a héten, hogy úristen, te mennyire jó résztávokat csináltál, mert aztán jön a verseny, és majd az kiderül, hogy ez ért is-e valamit.
Uh-huh. És egyébként te mennyire vagy ráfüggve a kütyükre? Bocsánat, csak most itt ez egy olyan téma, amire rá tudtam fűzni. Hogy a kütyükre mennyire vagy ráfüggve például, te neked fontosak a wattok, a számok, te is utána, amikor végzel egy edzésre, akkor belemész, és akkor nézegeted, vagy ezt az edződre bízod, és te annyira nem ijedszel ebbe. Bár valamilyen szinten a válaszra fel vagyok készülve, így amit a kajálásnál is mondtál.
Hát de én erre sokkal jobban rá vagyok úgy feszülve, úgymond, mint kajálásra is. Rá voltam, most már nyilván a kajálásra is figyelek, de hogy erre már gyerekkorom óta. Tehát édesapám nagyon jó alapot biztosított, ennek őt is rendkívül érdeklik ezek a dolgok, és amúgy minden évben rengeteget fejlődik ebbe, szóval szerintem még így is itthon, nem tudom, miért mondtam, hogy még így is, tehát szerintem itthon ő biztos az egyik legjobb edző, és én ezt tapasztalatban mondom, mert látom, össze tudom hasonlítani akár virtual edzőkkel is, tehát ő nagyon képben van azzal, hogy a formaidőzítés, hogy kinek mikor mi kell, hogy elemezzünk ki egy edzést. Nyilván neki is van, amiben rengeteget kell még fejlődni, mint amúgy minden edzőnek, de ő vele mindig megvolt ez a beszéd téma, hogy a wattok, a résztávok, az edzések, a hosszúsága, akkor hogy mi mitől függ, hogy akár a kajálás hogy befolyásolja. Szóval mi mindig nagyon érdeklődőek voltunk ez iránt. Én ezt így örököltem tőle, vagy így átvettem tőle, és én a mai napig nézem a résztávot folyamatosan, tehát nekem a watt az folyamatot van a Garminomon, és én ezt nézem versenyen is. Van, hogy igyekszem kicsit elvonatkoztatni tőle, nem figyelni, de van amúgy, például most is a Lombardián, nyomtam még lapot is a hegy alján. Tehát, hogy nekem még én ennyire, úgymond, hát kocka vagyok ezen a téren, és ezt nem nagyon szokták így versenyzők, de nekem van, hogy jót tesz fejbe, és engem nem, soha nem lehoz így az életről, hanem nyomom a lapot, és látom, hogy mondjuk 10 percnél, nem tudom, mondjuk 400 watt fölött vagyok még mindig, és egészen jól esik mondjuk azt, akkor ez engem nagyon felspanol. Tehát, hogy sokkal többet nézem, mint kéne, lehet, de engem úgy érdekel az egész világ, meg a watt per kilók, meg a számok, meg a minden. Tehát van, hogy edzésen nyomok egy komot, vagy próbálok egy rekordot dönteni, akkor igazából megnézném, leállítanám, és ott megnézném már mondjuk a Training Peaks, vagy a hanyadik legjobb résztávon, vagy bármi ilyesmi, és akkor várnom kell edzés végéig, hogy hazaérjek, és akkor látom, hogy mégis mi volt a mai termés. Úgyhogy én is kielemzem saját magamnak.
Említetted itt ezeket a résztávokat, és már nem tudom pontosan, hogy fogalmaztad, de hogy valahogy világbajnok résztáv, vagy valami nagyon-nagyon jó, legmodernebb résztávok, vagy egyéb dolgok. Említetted a számokat, és ugye mi itt az e-sportnál úgy dolgozunk, hogy laktát mérés alapján határozunk meg egyéni zónákat, és az alapján próbáljuk a résztávokat meghatározni. Hogyan kell ezeket a résztávokat nálatok elképzelni? Hogyan állnak össze? Miben térnek el ezek a korábbi résztávoktól? Miket tudnál erről mesélni?
Hát igazából ebbe már az elmúlt években is, sőt már édesapámnál is nagyon-nagyon hasonlóak voltak az elvek. Már akkor is úgy érzem, hogy világbajnok résztávokat csináltunk, szóval azért most már ismerek jó pár versenyzőt, akár világbajnokokat is, meg túrgyőzteseket is, és sorolhatnám, és ugyanazt a résztávot csinálja, amit én így értem a világbajnok résztávot, hogy még senki nem talált ki ennél jobbat, akár itt gondolok az állóképességi résztávokra, akkor ezekre a rövidebb, sprintes, 30-30-akra, mi nagyon sok ilyet csinálunk itt is, nem cifrázzuk túl, ez
bocsánat, nem volt most közbeszólok, ezek a 30-30-ak, ezek 30 másodperc erős, meghatározott watton, és 30 másodperc lazát jelent?
Igen. Tehát, hogy elég sok minden megoldással használjuk ezt. Tehát vannak megfogalmazások, akár Delta 50, az a VO2-nek az 50%-án mész, mondjuk 2,5 percet, aztán másfél percig pihenő, van, hogy nincs megszabva a pihenő, itt tudsz akkor játszani azzal, hogy mennyire nyomod a pihenőbe, mennyire nem, van, hogy megvan szabva a pihenő. Tehát, hogy nagyon sokféle válogatott résztávok vannak, de igazából a lényeg, és ebbe más szerintem mondjuk az idei edzőm, a Roglic edzője, mint a jövő évi edző, hogy ő nem fektet erre úgymond akkora hangsúlyt, már nem a résztáv részére, hanem hogy most ez így legyen, most ez úgy legyen, most minden. Tehát, hogy ma egy VO2-s napunk lett, minimum 10 percet el kell tölteni a VO2 maxodon, ne menj annál fölé, ne is minimum érde le, de inkább a minimumot csináld meg, mint hogy túlmenj az adott zónán. Mondjuk, nem tudom, hogy kell ezt a 30-30-as résztávot csinálni, mondjuk 500 watton, akkor próbáld meg ne 600-on csinálni, mert akkor a mit tudom, ötödik után már nem fogod tudni a 600-at, és nem is azt a zónát edzük, amit most szeretnénk, tehát hogy nagyjából ennyi az elv, és itt amúgy sokat kevesebbet résztávozunk a Jumbónál, mint minden nap van gyakorlatilag résztáv, de mondjuk a tavaly, meg tavaly előtt is úgy kezdtem, hogy 2x20 perc, 300 watton, akkor utána menjél, 15 percet, 350 watton, akkor utána sprinteket csinálj, akkor utána a VO2-ket csinálj, akkor utána ezt és azt is. Azt is szerettem, mert azt hittem, hogy az mennyire jó, hogy én ma mindent is edzek, és hogy ma nagyon elfáradok. És itt a Jumbónál nem ez a lényeg, hogy nagyon el kell fáradni. Szóval nem érzem azt, hogy olyan kifejezetten sokszor lennék úgy, hogy mondjuk hazaesek, és akkor lefürdeni sem megyek el, csak leülök itt a kanapéra, vagy leülök itt a földre, és akkor végem van. Tehát itt sokkal tudatosabban meg van csinálva ez a polarizáció, hogy vannak nehéz napok, könnyű napok, de hogy a nehéz nap is annyi, hogy mondjuk 10 perc VO2-től fejlődik a VO2-t a legjobban, nem kell 20 percet csinálni, csak azért, mert tudsz, mert azzal annyira tönkreteszed a szervezetet, hogy mondjuk másnap már nem tudsz résztávozni. Úgyhogy így értem, hogy az én edzőm kicsit ebben latább a jövő évben, a Tim, aki a Jonasnak az edzője, ő ezzel sokkal szigorúbb. Tehát őnála láttam is mondjuk Tejdén, ahol a Jonas volt a szobatársam, hogy mondjuk 20 watttal többet ment, akkor mondta a Tim, hogy látod rajta, hogy örül, mert hogy büszke, hogy hú, még ennél is tud többet, de aztán így mondta neki, hogy jó, de ne csináld, nem szabad, ne csinálj többet. Tehát, hogy ő nagyon óvatos. Tehát, hogy ebbe így különböznek, ebben minden edző szerintem különbözik, de itt igazából nálunk ez a lényeg, hogy a nagyon speckó résztávok azok meglegyenek, és akkor így napi, heti szinten tudod nézni, hogy mennyit töltöttél el az adott zónába. De mi is amúgy laktát alapon próbáljuk amúgy a zónákat belőni.
Még egy kicsit visszakanyarodva, akkor jól értem, a két edző között az a különbség, hogy az idei edződ az azt mondta, hogy még mennyi 10 percet VO2 maxod don, és akkor ezt kéne így ugye elérni, de akkor igazából te osztottad be, hogy körülbelül ezeket hogyan fogod elérni, tehát hogy mondjam fél perc az el, és akkor majd ez jön ki valahogy. A következő évi edződ meg fogja mondani pontosan, hogy Ati, ezeket úgy kell csinálni, hogy 37,5 másodpercig kell 413,5 watton menned, és akkor erre van 25,6 másodperc pihenő ezen a watton. Jól értem így a különbséget?
Nem, tehát azért nem, annál sokkal profiban meg van mondva, hogy mit kell csinálni, tehát nagyon-nagyon ért hozzá a mostani edzőm, és ő minden nap leírta, hogy 2,5 perc így, 1 perc pihenő, 4-szer így, a pihi úgy, közte 1/4 óra pihenő, közte egyél egy ilyen szeletet, közte ennyi, erre figyelj, tehát hogy legyen meg mondjuk óránként egy kulacs, tehát hogy nagyon részletesen le volt ez nekem írva, csak én ezt úgy értettem, hogy a mostani edzőmnél rengetegszer fölé mentem a wattoknak, vagy mondjuk csináltam egyel többet, mondjuk mit tudom én, 4-szer 2,5 perc, 1,5 perc pihivel, és én rendre szeretem abból mindig 5-öt csinálni, mert az utolsónál úgy, nem tudom, motivált leszel, hogy már megcsináltam, amit kell, akkor most már van erőm még egyre. És a jövő évi edző az nem ilyen, tehát az leírja, és évvégén már a mostani edzőm is beleírta, hogy mondjuk 420 watt, ezt például a Lombardia előtti, vagy az olasz blokk előtt írta a Vuelta után, hogy nagyon jó wattok jöttek, ugye szuper formából jöttem a Vuelta-ról, sikerült is kipihenni magam, és odaírta, hogy mondjuk nem tudom, 4x2 perc 440 watton, 1 perc pihenővel, de nem több. Tehát, hogy se a pihenő nem több, se a résztám, de legyen több. És akkor, ha többet mentem, akkor rám írt, hogy tudom, hogy tök erős, hogy jól megy, de nem most kell többet menni, majd a versenyen menjél többet. Szóval ő is kicsit így szigorított nekem a végén, mert én rengetegszer többet csináltam, mint kell. És látom például a Roglicson, hogy ő ha megcsinál 3-at a 4-ből, és érzi, hogy a negyediket tök könnyen meg tudná csinálni, akkor meg se csinálja a negyediket. Mert tudja, hogy mennem, minek. Tehát, hogy majd ez bennem marad, majd a versenyen kiadom. Úgyhogy ő egy tök más mentalitás. A Jonas az pontosan annyit csinál, én meg mindig azt érzem, hogy le vagyok maradva, vagy annyira jó szeretnék lenni, mint ők, és azt úgy fogom tudni elérni, hogy túlkompenzálok, hogy többet dolgozok, mint ők, csak ez nem feltétlenül igaz.
Igen, mert sokszor a több az nem több. Hát, hogy azzal nem jutsz előrébb, mert hogy pont amit mondtál, hogy 10 perc VO2 az nagyon jó, de 20 perc már úgy leomortizál, hogy az már másik két napi edzés munkát is simán hazavág, és nem tudsz rendesen dolgozni ezekben. Említetted itt a laktátot, és picit ebbe menjünk már bele ebbe a témába, mert ezeknek nagyon szeretjük ezt a témát, és én nagyon szeretem. Hogyan szoktatok tesztelni, miket szoktatok mérni, hogyan működik ez nálatok, mint a Jumbónál?
Hát annyiból el kell, hogy szomorítsalak, hogy nálunk van év elején egy teszt, egy nap, egy edzés, amit erre szánunk, ott megkapjuk a számokat, amit amúgy az egy profi edző, tehát az én edzőm az előre mondta, hogy mennyi lesz. Tehát, hogy mármint megmondta, hogy a threshold, a laktát threshold, az hány watton fogom elérni, és gyakorlatilag 5 wattot tévedett. Úgyhogy emiatt se csinálunk többet a szezonban, mert elég bonyolult lenne összehozni. Néha van mondjuk nem tudom, Monaco környékén, ahol ugye nagyon sok versenyző lakik, oda megéri egy edzőnek elmenni, és újra lehet tenni a nyáron, de látszik a résztávokból, a pulzusokból, a mindenből, meg tudja mondani, hogy mondjuk 10-15 wattot nőtt a thresholdod a legutóbbi teszt óta. Tehát most is lesz szerintem évelején mindenképpen egy teszt, nem megyünk ilyen 20 perceset, pedig amúgy én ezt nagyon szeretem. Megcsinálni nem mindig, de azért úgy jó látni, hogy állok. Meg minden megszoktam már gyerekkorom óta, hogy az mindig kell, azzal kezdjük az évet, vagy a felkészülést. Itt inkább ilyen 5 meg 8 perces tettek vannak, és akkor abból számolgatnak laktátot, úgyhogy nem a thresholdot célozzuk először, hanem akár a maxot is, max wattot, a max laktátot, és akkor ezeket nézzük, és évközben meg csak átszámolják, csak ránéznek, és érzem azt, hogy lehet, hogy jövőre egy picit ebbe is nagyobb hangsúlyt fektetnek, meg ugye, ha jól tudom, jönnek be ezek a laktát monitorok, amik ugye real-time monitoroznak, lesz ilyen, és hogyha lesz ilyen, akkor mi biztos, hogy az első között fogjuk használni, úgyhogy lehet, hogy ez egy óriási nagy fejlesztés lesz, mert lehet én is azt hiszem, hogy a laktát tomat edzem, vagy a laktát zónákat, a laktát küszöböt tolom feljebb, viszont már túlmentem rajta, és már mondjuk 4 millimol fölött vagyok, de azt hiszem, hogy én nekem ez alak, vagy 400 watt fölött van bőven a laktát küszöböm, közben nincs. Viszont úgy vannak nekünk is a zónák, meg úgy ígyják a résztávot, hogy azért egy laktát küszöb is azért a naptól is függ, én érzem magamon, hogy nyilván nem óriási, de hogy van, hogy tök könnyű a 400 watt, van, hogy nem tudok már 5 percnél tovább sem menni 400 watton, vagy 10 percnél tovább. Ez rengeteg mást is befolyásolhat, és azért akkora egy zóna, hogy csak a zónában legyél. Igazából szerintem az a lényeg. Tehát, hogy a fat max is ugye a legnagyobb zsírégető zóna, az is legalább 30-40 watt. Nekem az nagyjából 300 watt környékén van most. Ha 310 watton megyek, vagy 280-on, akkor nagyjából a hatás ugyanaz lesz. Szóval nem szoktak ennyire ilyen részletesen rámenni mindig a friss laktátmérésekre.
Akkor ezek szerint, hogyha egy ilyen tesztet csináltok, és ebből fatmaxet határoztok meg, akkor az InSkyd-ot használja a Jumbo is, ha minden igaz. Így legalábbis az InSkyd-nek a módszereit.
Tavaly azt használtuk, a grupam az azt használja, bár idén már nem, hanem kitaláltak valami jobbat, és a Jumbo is úgy tudom, hogy sok mindent átvett tőlük,
az InSkyd.
Vagy ők vettek át tőlünk. Tehát, hogy ott is...
Akiket volt előbb, vagy a tojás.
Hát igen, tehát hogy ott az én edzőm, aki most átmegy a Márk, szerintem ilyen 60 év körüli, ő biztos, hogy ott volt, mikor kitalálták ezeket a zónákat, és ő ugyanúgy előadó ilyen fórumokon, meg hasonlók, tehát hogy lehet, hogy ő ültette el a csíráját, az is talán egy Márk, aki kitalálta az Inside-ot. Tehát, hogy nem teljesen azt a formulát használják, és nem is oda viszik be az adatokat, de hogy hasonló dolgokkal számolnak ők is mindig, és ők is ezt az elvet, vagy ezt a metódust követik, azt én látom például ezen a mostani edzőben, hogy ő nem írogatja át hetent, hogy a laktát küszöb felment 5 wattot, vagy lement 10 wattot, tehát hogy ez sokkal, a TSS-t is sokkal lazábban kezeli a formát is, tehát hogy a team, aki jövőre lesz az edzőm, szerintem sokkal, sokkal jobban szeretni mindig ezt látni, de ez tényleg edzőfüggő.
Uh-huh. Én mondtad, hogy így, hogy is fogom, el kell szomorítsalak, hogy csak egyszer mértek lak, tehát nem szomorítasz el abszolút. Én pont azt látom egyébként, ugye mondom, hogy elsődlegesen itt mi amatőrökkel foglalkozunk, hogy nagyon sok dolog a profi sportból nem működik az amatőröknél, és talán ez viceverza is megy, mert hogy egyszerűen az a profik annyival többet edzetek, annyival jobban mindenki van milliméterre számolva, így ahogy mesélted, hogy az edzés munkát, mesélted az étkezésedet, hogy biztos, hogy az edző az sokkal-sokkal több adatból sokkal jobban dolgozik veletek. Hiszen már csak azt mondom, hogy egy héten mennyit edzel, 20 órát, 30 órát átlagosan, tehát egy e-környékét. Hát egy amatőr egy hónapban edz átlagosan ennyit. Tehát, hogy gyakorlatilag az edződnek hogy is fogalmazok, így adatkánoán van nálad, és nálunk ez ugye egy sokkal, sokkal kevesebb adatból dolgozunk, sokkal, hogy is fogalmazzak, hektikusabb adatokból dolgozunk, mert nincs az, hogy mindenkinek megvan az a pontos műszere, hanem az egyiknek ez van, a másiknak az van, a harmadiknak az van, és akkor tudjuk azt, hogy hát ezek nem feltétlenül összehasonlíthatók. Tehát én azt gondolom, hogy érdekes a profi világ. Én, amit látok egyébként ezzel kapcsolatban, hogy nem mindent lehet áthozni és átültetni az amatőr világba. Úgyhogy
abban amúgy tök igazad van, bocs, hogy szabadba vágok, csak hát ilyen szempontból, ahogy én mondtam, igen, ez nektek tök más, mert egy amatőr az lehet 3 hónap alatt elkezdett bringázni, 3 hónap alatt 100 wattot emelkedik a thresholdot. Tehát egy amatőrnek sokkal fontosabb a laktát threshold, mert én nekem nagyjából az elmúlt 5-6 évben nekem már csak kúszik fölfelé, itt már nem tudsz ötösével szedni a lépcsőket, tehát nem tudom, én 20 éves koromban is nagyon hasonló volt, mint most, tehát innen már nem tudsz a végletekig fölfelé menni, pici nüanszokat tudsz menni, azt az év elején egyszer megnézed, azból ki fog derülni, hogy mondjuk nyáron csúcsformában nagyjából hol fogsz tartani, meg nyilván rengeteg adat az edző rendelkezésre áll, még egy amatőrnél elkezd sportolni, és vannak tényleg őstehetségek, és kiderül, hogy 30 évesen kezdett bringázni, és mondjuk 200 watt volt a laktátküszöb, és 300 lett a nyár végére. Vagy azt hiszed, hogy sokat erősödtél, és megéri újra megnézni sokkal sűrűbben egy amatőrnek, meg kiderül, hogy mondjuk nem fejlődtél annyit, mint amennyi melót beleraktál. Tehát, hogy ilyen szempontból tök más, igen, egy amatőr, meg egy profinak ez a mérés.
Igen, meg nem mindegy az, hogy most te mész egy 3 órát, 4 órát, hogy is fogalmaztad az elején, hogy mindent az edzéshez igazítasz, és most ez fordul. Persze, az amatőröknél meg az alap az az, hogy hát az edzés az utolsó, mert munka van, család van, és akkor van egy fél órányi edzésed, vagy 40 percnyi edzésed egy nap, akkor azt kell kihasználni, hogy akkor abban most mit csináljál, és mennyi legyen, és hogy legyen, és próbáld meg visszafogni, próbáld meg hajtani, és így tovább. Még egyetlen egy téma van, amit mondtál, és hogyha még egy kis időnk van, én erről megkérdeznélek, hogy az edzés és a kaját már megbeszéltük, de a kettő között a mentális dolgokra mondtad, hogy szerinted az a második legfontosabb, vagy számodra az a második legfontosabb. Ezt hogyan kezelitek a Jumbónál? Hogyan kezelik a Jumbónál? Van-e mentális coach, sportpszichológus, vagy mindenki saját útját járja ezen a területen?
Hát egyrészt így csapat szinten szerintem ők a legfelvilágosultabbak, úgymond, így mentalitásban. Nyilván ez egy ilyen holland mentalitás, tehát ott Hollandiában tök más a mentalitás, szerintem mindenki tudja, úgyhogy nagyjából miről beszélek. Ezt egy másik csapatnál, egy olasznál, akár egy franciánál, egy németnél nem tudod úgy, szerintem nem lehet más csapatnál ezt így megvalósítani. Egyszerűen attól, hogy ők olyanok, amilyenek. Tehát ez a holland mentalitás, még a belgától is eltér, egy év alatt megtanultam. Pedig nekem nagyon egy kaptafának tűnt, de más. Tehát igen, a holland az más, nagyon más. A holland az nagyon nekem, hogy is mondjam, tehát hogy egyrészt őszinte, de végletekig, kicsit PC, de nagyon, nem is az, hogy elegáns, hanem pedáns, inkább úgy mondanám. Tehát, hogy ott mindenre van figyelve, ott mindenre figyeljünk, ott mindenki értékes, mindenki ugyanazt a figyelmet érdemli, tehát, hogy ezt akár Magyarországon is, ha lenne egy ugyanekkora büdzsei csapat, nem így működne, mert a mi mentalitásunk az nem ilyen. Mi sokkal nyersebbek vagyunk, sokkal keményebbek vagyunk, ez a keleti blokk, de ez az összes csapatban is így van, a Jumbon kívül, tehát ott most azért akarom ezt így az elejéről haladni, hogy ott van is mentál coach, akit használhatsz, én nyilván egy magyar sportpszichológussal dolgozok, mert a saját anyanyelveden a legjobb szerintem ezeket így megbeszélni, de hogy ott mindenki egy mentál coach, tehát az összes versenyzőből is azt szeretnének csinálni, és az összes direktor is azt, tehát mennek is továbbképzéseket, tehát ott mindenkivel tudsz bármiről beszélgetni, akár párkapcsolati dolgokról, akár tényleg a motiváció, vagy a nyomás rajtad, vagy a kiégés, vagy nem tudom, anyagiak, vagy bármi ilyesmiről, sokkal nyíltabban tudsz ott beszélni, ott sokkal kevesebb ilyen tabu téma van, tehát ott mit tudom én, egy férfinak, vagy egy sportolónak az érzelmi háttere az ugyanolyan fontos, mint mondjuk egy nőnek, és ugyanúgy beszél róla mindenki, hogyha kell, meg hogyha szükségét érzi, így van, aki zárkózott, aki nem ossza meg, aki nem olyan, tehát például én ebbe érzem a Roglicsal és a Primozdal és a Jannal, a Trátnyikkal, ugye a két szlovén versenyzővel mi sokkal ebbe közelebbek vagyunk, tehát mi nem beszélünk úgy a dolgokról, mint a nyugati, mint a holland versenyzők. Ott nem tudom, nehéz nagyon megfogalmaznom, de sokkal puhábbak, sokkal finomabbak, sokkal jobban odafigyelnek ezekre a dolgokra, úgyhogy ha már értik rajtad, hogy van valami, már akkor megkérdezik, segítenek. Tehát, hogy ez egy fontos része, hogy értékesnek érezd magad, hogy egyenlő mindenki, ezt nagyon érzed. Tehát, hogy leülsz Wout van Aert mellé az asztalhoz, és nem tudom, bármiért keres mondjuk a direktor, akkor mondjuk nem tudom, előbb keres névsorrendben, mint hogy először a Jonas, a Van Aert, és akkor majd a végén jön az Attila, vagy a közepén, vagy bárhol. Tehát ez is, hogy full random legyen, tehát hogy ne érezd ilyen ilyen különbségeket. Aztán ugyanígy bánnak a staffal, tehát a személyzet is ugyanolyan teljes értékű tagja a csapatnak. Nyilván tudja a személyzet, hogy nem ő gurul át elsőnek a célvonalon, nyilván anyagilag se ugyanaz a helyzet a kettő, de hogy nagyon erősen nyomják, hogy mi egy csapat vagyunk, hogy ti is nyertetek, a személyzet is kap mindig különféle prémiumokat, ajándékokat a csapattól, mondjuk egy ilyen Vuelta-ra. Tehát, hogy nagyon, nagyon figyelnek erre a mentális részre, és főleg ez legfelülről indult. Tehát a Marány Zéman, ő elképesztően jól bánik a versenyzőkkel, és ő úgy is kiszúrja, ha valami bajod van, ha te még nem is tudsz róla. Tehát, hogy ő nagyon figyel erre a metakommunikációra, a gesztusokra, hogy kivel hogy viselkedsz, kivel hogy bánsz, ki hogy van viszonyul hozzá. Tehát, hogy ezekre nagyon figyelme van, és így tök könnyű a mentális részét is mindig motiváltnak maradni, mindig pozitívnak maradni, mert időben rájössz, hogyha gond van.
Uh-huh. Jó, hát én köszönöm szépen. Norbi, nem tudom, hogy te még akarsz-e kérdést föltenni.
Igazából ugye a jövővel kapcsolatban lehetne még Attilát kérdezni, hogy picit így az általánosabb részét is vegyük, mert így tök jó elmélyedtünk ezekben a szakmai dolgokban, ami tök jó, mert szerintem az Attila sem ad minden nap ilyen interjút, mert a felszínt kapargatják mindig ezek az interjúk, de azért minket az is érdekel, hogy hogyan látod a jövődet a jövő évben, akár a csapatban elfoglalt pozíciód, az akár a ki az a srác, aki most távozik, mondtátok, én annyira nem ismerem őket. A Roglic távozik, és hogy esetleg később neked lehet-e olyan lehetőséget, hogy te is egy ilyen vezértípus legyél a csapatban, ezeket hogyan látod?
Hát ezt amúgy nagyon sokszor megkérdezik, de nem. Tehát ezt a Nandi nem hiszem, hogy megkérdezni ugyanezt a kérdést, mert aki ért hozzá...
Pont ezt mondom, igen. A Norbinak az elején mondom, ne tegyünk fel ilyen kérdéseket, hát meg az eurosport.hu-ra, és ott megkapom ezeket a válaszokat.
De nem, ez is egy jól mutatja azt, hogy két különböző világba mozogtok, vagy két különböző érdeklődési kör, mert igen, te nem tetted fel ezt a kérdést, mert te pontosan tudod azt, hogy én nem vagyok annyira jó, mint a Roglic, és ez nem úgy működik egy ilyen szintű csapatnál, meg bármelyik csapatnál, hogy ha szeretnek, akkor te is lehet az a kapitány, mint a Roglic. Ez nem a szeretetem múlik, meg az elfogadáson, meg a bármi, hanem ez a teljesítmény, ez a wattokon múlik, és én szeretnék annyira jó lenni, mint a Roglic, de hát nem sokan annyira jók, mint mondjuk a világ első, vagy nyilván most lehet veszekedni, hogy a Pogacsár jobb, vagy a Vingegaard jobb, vagy az Evenepoel jobb, de hogy ő mindenképp így a világ legjobb öt versenyzője, én pedig nagyon messze vagyok a világ legjobb öt versenyzőjétől, tehát nem. Attól, hogy ő elment, én nem fogok a helyére ugrani, az nem így működik. És idén nagyon sokan voltak vele ugrani. Tessék?
Mondom, kár, hogy nem ugrasz a helyére, mert nagyon szurkolunk neked innen Magyarországról. De
hát engem összeroppant az a nyomás, az biztos, mert a teljesítményem nincs mögötte, addig nem tudnám azt a szerepkört.
Ezt akartam mondani, hogy szurkolást tudunk küldeni, vattokat nem.
Hát igen, azt nekem először mögé kell rakni, úgyhogy ez egy tök jó kérdés, meg tök örülök, hogy amúgy emberek úgy érzik, hogy nekem sokkal több Rivalda fény kéne, vagy sokkal több lehetőség. Én azért azt érzem, hogy így is rengeteg lehetőségem van, és csomó versenyen mondjuk, mikor Jonas segítem, akkor nagyon erős tudok lenni, vagy amikor Roglicot segítem, nagyon erős tudok lenni, de mi a győzelemért megyünk, ez a legjobb csapat a világon. Én nem tudnám azt a versenyt megnyerni, még akkor se, ha ők nem lennének ott. Tehát akkor leszek minél több verseny kapitány, hogyha én nekem is legalább egy kis százalék esélyem lenne arra, hogy nyerek. Ez alatt azt értem, hogy mondjuk a favoritok között a legerősebb tízben lennék, akkor sokszor meg fogom kapni majd a lehetőséget, és idén is megkaptam mondjuk a Strade Bianchén, vagy a Norvég körön, és ott is sikerült egy top 5-öt, egy negyedik helyet elhozni összetettbe. Tehát, hogy voltak lehetőségeim idén, és egész sokszor tudtam is vele élni, úgyhogy nekem kell fejlődni, hogy eljussak odáig, de nem szeretném azért azt a célt kitűzni, hogy én legyek a világ legjobb csapatának az egyik kapitánya, mert a kicsit, hát nem is hiú ábránd, mert merni kell nagyot álmodni, csak ők ennyi idősen már mondjuk nyertek Tour de France szakaszt, vagy hasonlók. Tehát, hogy attól, hogy Magyarországon nincs más, aki ezt tudnál hasonlítani, attól még nekem nem szabad irreális elvárásokat támasztani magam felé. Szeretnék sokat fejlődni nagyon még, és érzem, hogy én nem az a versenyző vagyok, aki 25 évesen abba adja a fejlődést, és akkor lehetek amúgy sokkal inkább kapitány, és a jövőben így, hogy Roglic mondjuk nem lesz itt, sokkal több lehetőségem lesz, ez biztos a jövő évben, úgyhogy szeretnék segíteni is, ugyanígy nagy versenyeken, akár a Tour de France-on, akár a Giron vagy a Vuelta-n, és szeretnék még több lehetőséget kapni, igen.
Mikor szurkolhatunk neked legközelebb? Tudod-e már?
Ó, nem, mi csak most álltunk le, tehát még nem is, azért nem is igyekszek annyira a jövő évet vizualizálni, mert akkor nagyon, így is rápörgök, tehát így is többet gondolkozok már most rajta, mint kéne, most a pihenéssel kéne foglalkozok, de még igazából két egymást követő napot nem is hagytam ki a bringázásból, tehát ott tartok, lesz majd novemberben csapattalálkozó, aztán elkezdődnek az edzőtáborok, december, január, ott lesznek meg így a programjaim.
Gondolom Strade Bianchén azért szeretnél indulni.
Hát mindenképpen szeretnék, de szeretnék hasonló versenyeket, mint idén amúgy szerintem egészen parádés volt a naptáram, nagyon, nagyon sok World Tour versenyen indultam, amúgy én voltam az idei évben az a versenyző, az egész World Tour mezőnyben, aki a legtöbb győzelemnél volt ott.
Hát ehhez
úgyhogy ez nyilván nem messze vagyok attól, hogy én nyerjem a legtöbbet. Én konkrétan 3 győzelemnél voltam ott, ugye ebből 2 az országos bajnokság, meg a burgoszi körön, a csapatidőfutam. De sokkal több pontot szereztem idén, mint eddig bármikor, még akkor is, mikor több szabadságom volt, tehát még segítőként is majdnem közel 1000 UCI pontom van, ami azért elég sok, elég egy olimpiai kvótához például, tehát az már megvan nekünk a magyaroknak jövő évre. És hát 26 győzelemnél ott voltam, 66 napból, tehát majdnem minden más nap, mikor ott voltam, nyert a csapat, úgyhogy ez tényleg egy olyan év, amit a jövőbe is szeretnék tekinteni, de azért meg mindig szeretném egy átélni, hogy milyen szuper első évben volt itt a Jumbo-Visma csapatánál.
Gratulálunk ehhez, az egész évethez, meg mindenhez, és én azt gondolom, hogy nagyon köszönjük ezt az interjút, nagyon érdekes volt, én nagyon élveztem.
Én
És nagyon sok sikert kívánunk neked a jövőben, hogy ezeket a dolgokat, amiket eltervezel, azokat meg tud valósítani az új edződdel. Reméljük, hogy az új inger az pozitív irányba fog téged mozdítani. És hát tényleg wattokat nem tudunk küldeni, de szurkolást azt fogunk. Az megvan, de szerintem itt elég sokat nevében beszélek ezzel kapcsolatban.
Köszönöm szépen!